A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Adásainkban nem csupán egy-egy sémáról és azok kialakulásáról beszélgetünk, hanem arról is, hogy hogyan gyógyulhatunk ezekből a sémákból. Sőt, az előadásaidhoz kapcsolódva a megelőzésről is igyekszünk beszélni, így lesz ez a mai adásban is. John Gottman, amerikai családterapeuta megközelítésének alkalmazásával ugyanis arról beszéltél, hogy milyen családban nő fel az a gyermek, aki érzelmileg bírja az életet, így fogalmaztál. Vagyis képes az együttműködésre, jól kezeli a stressz helyzetet, könnyen beilleszkedik, kellően erős az önkontrollja, és könnyebben küzd meg az élet nehézségeivel is. Ehhez az érzelmi intelligencia fejlesztésére van szükség. Kérlek, hogy röviden ismételjük át, hogy milyen megkülönböztetéseket tett John Gottman abból a szempontból, hogy a gyermek érzelmeire miképp reagál a szülő. Ugye itt 3+1 fajta magatartásformát említettél.
Igen, John Gottman alapján beszélhetünk arról, hogy a gyerek érzéseire való reakció szempontjából, vagyis hogy a szülő hogyan viszonyul nem a gyerekhez elsősorban, hanem a gyerek érzéseihez. 3 nem megfelelő viszonyulást különböztetett meg, több évtizedes kutatási eredményekről van itt szó. Az első, amikor a szülő elutasítja a gyermekének az érzéseit, miközben egyébként lehetséges, hogy ő úgy éri meg, hogy szán időt is, meg energiát is arra, hogy a gyerekével foglalkozzon és törődjön, tehát neki állnak beszélgetni egy-egy helyzetben, ahol a gyerek éppen dühös, vagy sír, vagy csalódott, vagy fél, vagy aggódik, de általában a stratégia az ezzel a magatartás móddal forduló szülő esetében az, hogy elterelje a gyerek figyelmét a helyzetről, de még inkább a saját érzéseiről. Vagyis azért nem történik meg az érzelmi intelligencia fejlesztése, mert nem az érzéstől indulunk el, nem az érzéssel kezdünk valamit, nincs az érzés elismerése, nincs az érzésből fakadó valamiféle stratégia kidolgozása, ami nyilvánvalóan éppen azt fejleszti, hogy ne az érzéseim alapján cselekedjek, hanem hogy az érzéssel kezdjek valamit, és aztán szabadon cselekedjek, szabadon adjak valamilyen választ a helyzetre és a saját érzésemre. Pont ez a folyamat nem történik meg. Azt mondhatnám, mintha a szülő azt szeretné, mert hát ő persze előre lát, messzebb néz, a jövőbe tekint, és azt mondja, hogy a gyerek rögtön ugorjon át valami jó megoldásba, rögtön valahogy már most legyen jól, rögtön valami okosat csináljon, rögtön valami előre mutatott. Ezt az ugrást pedig a gyerek nem tudja megtenni. Ezért az első szülői magatartás, amit ilyen értelemben mondhatnánk, hogy hát nem megfelelő szülői magatartás, amikor lehet, hogy a gyermekemet elfogadom, az érzését nem fogadom el, ezért az érzéssel nem is kezdek semmit sem, ezért nincs egy folyamat, ami aztán később fölidézhető, és ismételhető, és gyakorolható. A második, amikor nem elutasítom a gyermekem érzéseit vagy érzelmeit, hanem helytelenítem azokat, Ez egy durvább megközelítés és hozzáállás a gyerekem érzéseihez, mert ilyenkor az történik, hogy magával az érzéssel is kritikus vagyok, azt gondolom, hogy nem egyszerűen csak egy probléma ez, vagy hogy nem érdemes nagyon belemerülni, vagy nem érdemes hosszan sírni, vagy ezen nem érdemes dühöngeni, mert ez az elutasító szülőt jellemzi. A helytelenítő szülő kifejezetten azt gondolja, hogy ez kártékony, hogy rossz, hogy értelmetlen, hogy ebből csak baj fog származni, hogy ezt nem szabad csinálni. És ez egy kulcsmondat, hogy a helytelenítő szülő nem különbözteti meg, hogy az érzést szabad megélni, sőt kifejezni, és bizonyos magatartás formákat tiltunk meg. Nincs ez a nagyon világos megkülönböztetés, ezért a helytelenítő szülő érzéseket és érzelmeket helytelenít, ahelyett, hogy magatartásformákat helytelenítene. A harmadik, a laissez-faire szülő, aki nagyon erős abban, hogy szán időt és energiát, sőt, érzelmi melléállását kifejezi, nagyon tud együttérző lenni a saját gyerekének az érzéseivel, igen ám, de ezzel be is fejeződik. Azért nem történik az érzelmi intelligencia fejlesztése, és aztán a kívánt eredmények, amiket te felsoroltál, azért nem tudnak elég hatékonyan, életkornak megfelelően újból és újból létrejönni, megszületni, mert mindig csak az első lépésig kíséri ez a szülő a gyerekét, vagy a gyerekeit, addig, hogy együtt érez velük, hogy elismeri az érzések létjogosultságát, hogy hitelesíteni tud érzéseket, és még együttérző is tud vele lenni. De mi lenne a következő lépés? Hogy mit kezdjünk vele? De rendben van, hogy szabad dühösnek lennem, rendben van, hogy lehetek csalódott, rendben van, hogy most félek, meg hogy szomorú vagyok, de épp az a nehézségem, hogy nem tudok vele mit csinálni, hogy bekebelez engem, hogy aztán olyan cselekvésmódokban fejeződik ez ki, amit a szülő lehet, hogy egy kedves elnéző mosollyal nyugtáz, mert itt sem történik meg adott esetben annak a világos megkülönböztetése, hogy azzal, hogy együttérző vagyok, még egyáltalán nem helyeslem, hogy ezt vagy azt csináld.
És akkor a negyedik típus a szülői magatartás forma szempontjából az éppen az, amikor reagál a szülő a gyerek érzelmeire, de van tovább is, létezik egy megoldási javaslat is.
Igen, ezt a szülői magatartást nevezte aztán John Gottman érzelmi fejlesztő szülői magatartásnak.
Ha az első és a legfontosabb lépést nézzük, mert az is nagyon lényeges, hogy a szülő egyáltalán felismerje, hogy az ő szülői magatartásának jelentősége van. Tehát az, hogy ahogyan ő viselkedik, ahogyan ő kezel egy ilyen helyzetet, az a gyerek szempontjából számtalan tanulsággal jár.
Pontosan így van, hiszen tulajdonképpen a szülő, ahogyan a saját érzéseit és érzelmeit kezeli, ahogyan a saját indulatával, késztetéseivel bánik, tulajdonképpen anélkül, hogy egyetlen szót mondana a gyerekének, már is tulajdonképpen egy folyton folyvást való tanulási helyzetben van, illetve vannak ők, mondjuk most így egyszerűen ketten, mégpedig azért, mert hiszen a gyerek a szeme sarkából, meg aztán a teljes tekintetével, hát észrevétlenül is megtanulja, hogy amikor az apa dühössé válik, abban a pillanatban ordít, és aztán még az asztalra is csap, és a haragját levezeti egy másik családtagon. Hát ez is tulajdonképpen nevelés, még ha a szülő nem gondolta volna azt, hogy ez egy pedagógiai szempontból érzékeny vagy értékes helyzet, mert hogy az egyébként. És amikor anya nem tudja a saját indulatát kezelni, hanem rögtön oda csap, vagy a fenekére ver a gyereknek, vagy elkezd kiabálni, vagy megint kiabál, és látni való, hogy addig-addig kiabál, amíg ő maga le nem higgad. Nem addig kiabál, ameddig a gyermekének el nem mondja megfelelő módon azt, hogy ezt ne csináld, hanem addig, ameddig le nem higgad. Tehát valóban az első gondolata ez, hogy mennyire izgalmas és értékes fölismernünk azt, hogy hát azzal is nevelünk egész nyilvánvalóan, ahogy szokták ezt mondani, példát adunk, tehát akarva, akaratlanul adjuk a példát, nem kell valakinek akarnia példát adni, mert a puszta létezésével ott a négy fal között, a család belső világában újból és újból adjuk a példát, hogy mi magunk mit kezdünk azzal, és akkor itt megint hadd emeljem ki ezt a három lépést, amit érdemes nagyon világosan látni, akár így is mondhatnánk, hogy az érzelmileg intelligens személy három nagyon fontos lépése. Az egyik, hogy történik egy esemény, ez az esemény valamilyen hatást kelt bennem, itt megjelennek az érzések és érzelmek, és a harmadik nagyon világos lépés, hogy az eseményre és a bennem fölkeltődött érzésekre és érzelmekre valahogyan válaszolok és reagálok, és ez három különálló lépés. Nagyon világos, hogy ezeket megkülönböztessük egymástól, mert így világossá válik az, hogy mennyire szabadon tudok reagálni és válaszolni egy eseményre és a bennem létrejövő érzésekre.
Gyerek szempontjából az is nagyon fontos, hogy a szülők egymással való kommunikációjukban hogyan reagálnak a saját érzéseikre és a másik szülő érzéseire. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a szülő-gyerek kapcsolatban mindez hogyan alakul.
Így van, hiszen hát a gyerekek megint csak néha teljes tekintettel, néha szemük sarkából folyton folyvást nézik azt, hogy a szüleik egymással mindezt hogyan csinálják. Hát egy döbbenetesen izgalmas élményem volt néhány héttel ezelőtt, mert valaki családi körben hallgatta az egyik előadást, és az történt, hogy a 10 éves kislány, mikor a szülei veszekedtek egymással, egyszer csak odaállt, és azt mondta, nektek el kellene menni Pál Feri egy előadására, mert múltkor éppen azt hallottuk, hogy nem a szavakon múlik, hanem a kapcsolaton. Mondta a 10 éves kislány. És hát nyilván a szülők mosolyogva mesélték ezt el nekem, de azért döbbenetes, hogy amiről beszélünk, egy 10 éves kislány számára fölfogható és érthető, hogy mennyire világos ténylegesen, hogy az érzelmi intelligencia egészen kicsi kortól kezdve fejleszthető, és egy 10 éves kislány hallatlan pontosan nem csak a folyamatot érti, hanem a lényeget képes kiemelni, majd alkalmazni képes azt, majd megfelelő helyzetben, megfelelő személyeknek egészen világosan utalást tenni rá. 10 éves kislányról beszélünk. Visszatérve a témánkhoz, hogy tényleg a gyerekek nem csak a szemük sarkából, hanem sokszor a teljes figyelmükkel ott vannak, és nézik azt, hogy mi mit kezdünk a saját érzéseinkkel, hogy elég hatékonyan bánunk a saját indulatainkkal, és hogy aztán hogyan mutatkozik meg a tetteinkben az a szabadság, ahogyan meg tudjuk különböztetni azt, és ezt megint hadd idézzek egy pszichoterapeutától, akitől sokat tanultam, ő azt mondta, tulajdonképpen mindig van két kérdésünk, az egyik, mit tesz velem egy érzelem, és a másik, mit teszek én ezzel az érzelemmel.
Az érzelmi intelligencia fejlesztésében döntő jelentőségű lehet, hogyha a gyerekünknek a félelmeit képesek vagyunk jól kezelni. Milyen lépések lehetnek ezek?
Például egy esti félelem, ami erőt vesz a kisfiunkon, kislányunkon. Remek lehetőség arra, hogy ahogy ezt most beszéljük, az érzelmi intelligenciában tudjon fejlődni, de ennél mondhatunk egy szebb dolgot is, hogy a kapcsolatunk fejlődjön. Hogy minden félelem és harag és indulat és minden heves érzés vagy érzelem remek lehetőség arra, hogy a kapcsolatunk elmélyüljön, és milyen nagy dolog, hogy amikor a kisfiam, kislányom annyit mond, hogy fél, vagy még ezt nem is fogalmazza meg, csak mondja, hogy nem akarok aludni, nem akarok, vagy ne csukd be az ajtót, hogy akkor nem azt mondom, hogy de aludj rendesen, vagy aludj szépen, becsukom, jó kisfiú, hanem De nagy dolog, hogyha például a gyerekem nem mondja ezt, hogy ő fél, hogy akkor ezt megfogalmazzuk együtt, hogy azért ne csukjam be, mert félsz. Igen. De és tulajdonképpen mitől félsz? De akkor ezt nem az ajtóból beszélem meg vele, hanem oda kucorodok mellé, hogy ne legyen egy nagy különbség, hogy ő a pici, és akkor én a nagy. Oda kucorodok felé, hogy érezze az illatomat, vagy hogy odahajthassa a vállamra a fejét, vagy hogy magamhoz oda ölelem, és így beszéljük meg a félelmét. És akkor elmondja, hogy tulajdonképpen attól fél, hogy, és teljesen mindegy, hogy indokolta a félelme. Itt megint ez egy nagyon fontos lépés, hogy együtt érezhetek valakivel, és az érzelmi összetartozásomat kifejezhetem vele, anélkül, hogy egyet kellene értenem ő vele, sőt, kifejezetten gondolhatom azt, hogy ez egy gyermeki félelem, irreális félelem, indokolatlan félelem. Nem ez számít, hanem az, hogy a félelme egy szubjektív realitást képvisel. Az objektív realitásban mondhatom azt, hogy nincs oka, de a szubjektív világában pedig ez a félelem egy valódi realitás, hiszen tényleg fél, hát az érzése ilyen értelemben egy realitás, és ezért realitásként is kezelem. Úgy bánok vele, realitásként. És ahogy a nő beszélhet a félelméről, tulajdonképpen az történik, hogy kezdi kitenni ezt az érzést magából, kezdi tudni megfogalmazni, a megfogalmazás révén képes rálátni, ezután, hogy én meghallgatom, akkor elkezdünk együtt kezdeni valamit ezzel a félelemmel, elkezdünk töprengeni, gondolkodni, hogy mi is az, ami őt megnyugtathatná. Sokszor a gyerekeknek nagyon jó ötleteik vannak, hogy mi nyugtathatná meg, sokszor nagyon egyszerű dolgok is nagyon sokat tudnak nekik segíteni, és sokszor az ő ötleteik sokkal ügyesebbek, és sokkal inkább hatnak majd rájuk, mert tőlük származnak. Néha persze mi is elmondhatunk egy-egy ötletet, akkor ez nagy segítség lehet, és itt mindig egyszerű dolgok is nagyon hatékonyak tudnak lenni. Az, hogy megengedjük, hogy a kis lámpája égjen, hogy megengedjük, hogy nyitva legyen az ajtó, hogy odaadjuk neki a kedvenc állatkát vagy maciát, azt megkeressük, mert nem találja meg, akkor találjunk egy olyasmit, akkor megbeszéljük, hogy mondjuk milyen állat legyen az, aki őt biztonságba tudná segíteni, akkor veszünk neki egy medvét, egy oroszlánt, egy elefántot, egy fókát, vagy valamit, és akkor az lesz az az állat, aki ezt, ha ő búj, akkor ott biztonságban tud lenni. Tulajdonképpen összefoglalva csinálunk egy folyamatot, és a folyamat azzal kezdődik, hogy az érzéseit komolyan vesszük.
Milyen veszélyei lehetnek annak, hogyha a szülő magára hagyja a gyereket ezekkel a negatív érzésekkel? Nem csak a félelem, számos más negatív érzésre is gondolhatunk.
A legegyszerűbb, mondhatjuk így, képlet tulajdonképpen az, hogy minél kisebb korban történik ez, annál inkább igaz a mondás, hogy egy gyerek nem megnyugszik, hanem megsérül. Hiszen a gyerek képlékeny idegrendszer, képlékeny agy, képlékeny test, ez azt jelenti, hogy nem rendelkezik még azokkal a pszichés képességekkel, adottságokkal, stratégiákkal, folyamatokkal, azzal az árnyalt agyműködéssel és kifejlett idegrendszerrel, hogy ő saját magát a benne keltődő félelmekből meg tudja nyugtatni. Ezért, ha egy gyereket magára hagyunk a szorongásaival, félelmeivel, szükségleteivel, amelyeket nem tud még kielégíteni, akkor a gyerek nem megnyugszik, hanem megsérül. Ez minél kisebb korban van, annál inkább igaz, minél nagyobb korban van, annál inkább lehetséges, főleg ha az első hónapok, évek, 5-6-7-8 év jól telt, tehát az érzéseire, szükségleteire, a környezete jól válaszolt, hogy ő maga is hatékonyan képes egyre inkább megnyugtatni magát. Ez nagyszerű, ma a szülőnek egyre kevesebb dolga van. Ha az elején befektettük az energiát, utána a gyerek már magáért egyre hatékonyabban képes cselekedni. De persze, hogy 6 évesen, 8 évesen, 12 évesen, 16 évesen, létrejönnek majd persze kevesebbszer, de azok a helyzetek, amikor külső segítségre van szükségünk. És lehet, hogy nem nagy ez a segítség, hanem abban foglalható össze, legyen személy, akihez fordulhatok. Legyen személy, aki fölfedezi azt, hogy én most küzdök, vagy küszködök egy érzéssel, vagy érzelemmel, és nem vagyok elég hatékony ebben a küzdelemben. nincsen meg még a stratégiám, hogy most ezzel az érzelemmel mit kezdjek. És valóban a serdülőkort is nagyon határozottan helyezzük ide, mert a serdülőkorban valóban annyira kiszolgáltatottá válunk az érzelmi, ráadásul szélsőséges érzelmi hullámzásainkban, hogy szükségünk van olyan személyre, akihez fordulhatunk.
Hogyha nincs meg valakinél ez az élmény, és ez felnőtt korban visszaköszön, akkor a felnőtt kori kezelése ennek a helyzetnek akkor megfelelő, hogyha képes vagyok ezeket a lépéseket elkülöníteni, amiket elmondtál, és már a felnőtt énemből döntést hozni, hogy melyik lépést helyezem előtérbe, és melyikre hogyan reagálok.
Nagyon jó, hogyha valakiben egyre tudatosabbá válik az, amiről majd fogunk beszélni, nem sokára, hanem is a mai adásban, hogy lépésről lépésre, attól kezdve, hogy fölbukkan egy érzés, vagy egy érzelem, amivel ebben a pillanatban még nem is tudom, hogy mit kezdjek, hogyan tudok eljutni oda, hogy hatékonyan, szabadon, kreatívan cselekszem. És nem az érzés dönti el, hogy én mit csináljak, és nem is egy esemény dönti el, hogy mit csináljak, hanem én magam szabadon döntöm el, 14 lépés, majd erről úgyis fogunk beszélni. Ez az egyik, hogy egyre tudatosabbá teszem magam számára azt, hogy mit tehetek, és itt egy nagyon izgalmas dologról is érdemes szót ejteni, ez pedig az, hogy nagyon világosan látni a jó folyamatot, hogy tulajdonképpen milyen jó lehetőségeim vannak, milyen stratégiát szoktam én követni, hogy ha mondhatjuk így, hogy ösztönösen is, mi mindenre találtam én rá, és hogy mi az, ami ebből jó. És esetleg azt mondom, hogy de például, hogyha mindig csokit eszem, amikor félek, az egy pont után már nem annyira jó. De nem olyan nagy baj, hogyha egy kicsit eszem, és attól én tudom stabilizálni magam, és akkor kicsit józan eszemhez hozzá tudok jutni. De lehet, hogy már sokat eszem, vagy hogy nem olyat eszem, amit érdemes enni. Vagy hogy érdemesebb csokit enni, mint alkoholt inni. És a többi, és a többi. Tehát, hogy az első lépés az lehet a magammal való kapcsolatban, hogy fölismerem azt, hogy azok a stratégiák, amelyeket ösztönösen is kialakítottam, ezek mennyire kártékonyak, károsak, vagy pedig egyébként ezek nagyon jók, és akkor örülök neki, hogy tulajdonképpen milyen ügyes stratégiákat dolgoztam ki. Ezt így is mondhatnánk, hogy ilyenkor a gyerek fél bennünk, de van egy felnőtt, aki fölismeri a helyzetet, és van egy szülő, aki gondoskodik a gyerekről. Tehát aktívvá tesszük magunkban a felnőttet és a szülőt. És ezt egyedül is tudjuk csinálni. Ami ezt a folyamatot adott helyzetekben segítheti, hogy segítséget kérünk. Hogy ténylegesen van egy olyan barátunk, férjünk, feleségünk, segítőnk, akivel bebe gyakorolhatunk egy-egy ilyen folyamatot, és ahogyan ő segít nekünk, tulajdonképpen ő képviseli a felnőttet, aki rálát a helyzetre, aki meghallgat bennünket, aki értelmezi a helyzetet, aki reflektál arra, hogy mi történik ilyenkor bennünk, és ő képviseli a szülőt is, ahogyan meghallgat minket, együttérzéséről biztosít bennünket, nem mondja, hogy hülyeség, hogy ilyet nem szabad érezni, hogy ez értelmetlen, és tulajdonképpen azzal, hogy meghallgat és ránk szánja az időt és az energiát, egy hatékony szülői magatartást is képvisel. És aztán, ahogy kapunk segítséget egy emberi kapcsolatban, aztán ezt belsővé tehetjük, és aztán így épül ki bennünk egy hatékonyan működő felnőtt és egy eredményesen cselekvő szülő.
Miképp működik jól az együttérzés a családban, erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel a Teljességre hangolva műsorában. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.